Nos, hát nézzük az új anyagrészt. A távvezetékekkel foglalkozunk. És ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy egy igazán következetes tematika szerint most nem ez jönne, hanem az úgynevezett kvázistacionárius terek. Tehát eddig voltak a statikus és stacionárius terek. A kvázistacionárius terek azok, amelyekben már megengedünk bizonyos időbeli változásokat, mondjuk a d per dt eltolási áramot, vagy a mínusz db per dt indukálási tagot, indukciós tagot, és hát ennek különböző következményeit vizsgáljuk, az így kiadódó egyenletrendszer, vagy egyenletet, és ennek a megoldási módszereit. Hogy mégsem ezt a következetes utat választjuk, hanem rögtön a hullámtanra ugrunk, annak az az oka, hogy ezzel időt tudunk megtakarítani. Ugyanis a távvezeték elmélet segítségével sok kvázistacionárius folyamat is sikeresen tárgyalható. Ami a távvezetékeket illeti, ezt általában szeretni szokták a hallgatók, valószínűleg azért, mert lényegében hálózatelmélet. Tehát vissza lehet nyúlni a jó öreg jelek 1, jelek 2 tudáshoz, mondjuk főleg a jelek 1 jön itt szóba. Nem kell modellt alkotni, nem igen kell elhanyagolásokat tenni. Tehát van egy kész távvezeték modell, időtartományban, frekvenciatartományban, és hozzáteszem, hogy komplex frekvenciatartományban, azaz S-tartományban is létezik leírása, de ezt nem szoktuk tanítani ebben a tárgyban, illetve régebben tanítottuk, de újabban már nem. De ugyanúgy megvan ez a hármas tárgyalási mód, mint ami a rendszereknél megvolt annak idején. Először egy kis bevezetőt szeretnék adni, és itt sok olyan dologról fogok beszélni, aminek itt a helye, de igazából általában csak utólag szokott leesni. Hát az első állítás a következő. Jelek és rendszerekből tanultunk a Kirchhoff hálózatokról. Ebben a tárgyban az elektromágneses terek elméletéről. És a távvezeték az valahol a kettő között helyezkedik el. A távvezeték, mint eszköz, az energia vagy információ továbbítására szolgáló vezeték. Ez volna az alapfunkciója, de maga a távvezeték elmélet ezen túlmutat, és olyan eszközök működését is lehet így modellezni, amelyeknek nem ez a funkciója. Ugyanis a távvezeték egy úgynevezett elosztott paraméterű hálózat. Ezzel szemben a Kirchhoff típusú hálózatok azok úgynevezett koncentrált paraméterűek. Ha a térelmélet szempontjából közelítem meg a távvezetéket, akkor az a jelenség, amely ezen lezajlik, az az úgynevezett vezetett hullám. Szemben a hullámterjedés talán általánosabb formájával, a szabadtéri terjedéssel. Ebben az egész történetben nagyon fontos a frekvencia, a hullámhossz és az eszköz jellemző méreteinek a kapcsolata. És ezt elég jól meg kell érteni, mert a villamosmérnök alapvető hozzáállását meg kell, hogy határozza ez a tényező, vagy ez a viszony. Tehát legyen mondjuk itt az alcím a frekvencia szerepe. Hozzáteszem, hogy a modellezés szempontjából. Képzeljék el a következőt. Van egy távvezetékünk, az egyszerűség kedvéért én egy coax kábelt rajzolok, csak egészen sematikusan, amelynek átmérője D, külső átmérője, a hossza pedig legyen L. Persze nem csak coax kábel van, hanem ennél bonyolultabb elrendezések is, amelyekre ez az átmérő nem definiálható ilyen egyértelműen. Ezért mondjuk azt, hogy az L a hosszúság, ennek a hullámvezetőnek a hossza, a D-re pedig azt mondjuk, hogy jellemző keresztmetszeti méret. Ez lehet valamilyen befoglaló méret is, teljesen mindegy, mert itt csak nagyságrendeket kell majd összehasonlítanunk. Tehát mondjuk egy kettős vezetéknél ez lehet a két vezető távolsága, csak egy példát mondtam. És a harmadik adatunk, amely az összehasonlításban szerepelni fog, a lambda hullámhossz. Ebből rögtön kétfélét is definiálok. A lambda null úgynevezett szabadtéri hullámhossz közvetlenül a frekvenciával kapcsolódik össze, amennyiben ennek értéke C per F, C pedig a vákumbeli fénysebesség. Ez az úgynevezett szabadtéri hullámhossz. Ez a frekvenciával ekvivalens mennyiség, és ezt még akkor is használjuk, hogyha tudjuk, hogy a hullámvezetőben nem ennyi a hullámhossz, mert ott dielektrikum van, de ebből a hullámhozból, ugye van, aki könnyebben tud hullámhozban gondolkodni, mint frekvenciában, optikában ez tipikusan így van, ott frekvencia helyett nagyon gyakran hullámhosszat mondunk, mert ez valahogy könnyebben felfogható, és ez a szabadtéri hullámhossz. A hullámvezetőben ettől eltérő hullámhosszak is kialakulnak, például homogén szigetelőben a lambda egyenlő lambda 0 per gyök epsilon relatív. Tehát, hogyha egy koaxiális kábel egy epsilon relatív permitivitású szigetelőanyaggal van kitöltve, akkor abban a hullámhossz egy adott F frekvencián a szabad téri hullámhossznak a gyök epsilon R red része. Hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk legalább a hagyományos villamosmérnöki frekvenciákon, 50 Hz-en a szabad téri hullámhossz nem kevesebb, mint 6000 kilométer. Tehát egy energia átviteli távvezetéknek azért elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy a hullámjelenséget rajta figyelembe kelljen venni, legalábbis üzemállapotban. De hogyha ugyanebbe a távvezetékbe egy villám csap bele, akkor ugye tudják, biztosan tanulták, hogy ilyen egy mikroszekundumos felfutási időkkel számolnak, amely megahertznek felel meg. Nos, ezen a frekvencián már egy rövidebb távvezeték is hullámjelenséget mutat a hossza mentén. Ezzel szemben, ha mondjuk fölmegyünk egészen 1 gigahertzig, akkor a lambda 0 30 cm mindössze, azaz 0,3 méter. Na most az igazán fontosak a frekvenciához kapcsolódó modellezési eljárások, talán nem is eljárást mondanék, inkább megközelítést. vegyük A esetnek azt, amikor ennek a vezetéknek mind a hossza, mind az átmérője, vagy keresztmetszeti jellemző mérete egyaránt sokkal kisebb, mint a lambda. Ha ez igaz, akkor ezt az egész elemet, vagy eszközt egy koncentrált paraméterű elemmel helyettesíthetem. Mit jelent ez? Ellenállással, induktivitással vagy kapacitással, illetve ezek kombinációjával helyettesíthetem az ilyen elemet. És nem is érdemes másképp. Tehát ezen a vezetéken nem lép fel hullámjelenség, ezt nem kell hullámvezetőként tárgyalnom. Például egy ilyen koaxiális kábel, hogyha az elejére egyenfeszültséget kapcsolok, a végére pedig valamilyen fogyasztót, akkor maga ez a kábel egy beiktatott ellenállással modellezhető, ez nyilvánvaló. De ugyanez igaz nagyobb frekvenciákig is, de ez már összefügg, ez már függ a vezeték hosszától. A B eset egy köztes eset, amikor egyrészt az L sokkal nagyobb, mint a D, tehát egy hosszú vezetékről van szó, ez a legtöbb vezetékre igaz egyébként, és ugyanakkor a D sokkal kisebb, mint a lambda, tehát a keresztmetszeti méret sokkal kisebb, mint a lambda hullámhossz. Ekkor egy úgynevezett elosztott paraméterű modellt használunk a hossz mentén. És ez lesz a tulajdonképpeni távvezeték modellünk. És végül a harmadik eset, amelyben a feltétel vagylagos, tehát ha vagy a hossz összemérhető a keresztmetszeti mérettel, magyarul egy rövid vezetékről van szó, vagy a D összemérhető a lambda hullámhosszal, akkor egy általános térmodellt kell használnunk. Zárójelben jegyzem meg, hogy ha tovább megyünk, mondjuk tovább növeljük a frekvenciát, akkor előfordulhat, hogy a jellemző méretek már sokkal nagyobbak lesznek a hullámhossznál. Tipikusan ez a helyzet az optikában. Akkor oda megint más modellezési eljárások szükségeltetnek, de ezzel nem foglalkozunk a tárgy keretében, ezt csak képzeljék oda, tehát hogy itt még azért lenne folytatás. Mi csak idáig jutunk el, de még idáig sem, mert mint említettem, ezzel a B esettel fogunk foglalkozni. Na most, hogy egy példát mondjak, és egyszer mint bemutassam, hogy itt nem feltétlenül energia vagy információ továbbításáról van szó, egy vezeték mentén, hanem más dolgot is modellezhetünk ezzel. Vegyünk egy transformátort, egy energiaátviteli transformátort, amelyet 50 Hz-en, ezt bizonyára tanulták elektrotechnikából, lényegében csatolt tekercsekkel modellezünk, kiegészítve a veszteséget reprezentáló ellenállásokkal. Tehát csatolt tekercsek 50 Hz-en. Ugyanakkor egy villámcsapásra, tehát nagy frekvenciára, vagy nagy frekvenciás komponensekre magát a tekercset, egyetlen egy tekercset sokkal inkább egy kapacitás létrával modellezünk, mert ott ezen a frekvencián a menetek közötti kapacitások válnak lassan dominánssá, vagy legalábbis beleszólnak a tekercsnek a viszonyaiba, és a tekercs mentén, amely tudjuk, hogy rövidnek néz ki, de valójában hosszú, mert sok menetes, hát bizony hullámjelenség jön létre, és ezt a hullámjelenséget a távvezeték elmélettel lehet tárgyalni, pedig szó sincs távvezetékről. Nézzünk néhány távvezeték konstrukciót. Rengeteg féle van. Én most csak három nagyon fontosat szeretnék ebből felrajzolni. Az első legyen a koax. Ez így néz ki. Majd mindjárt berajzolom a terét is. A másik legyen a kettős vezeték. És paraméterezzük is ezeket a konstrukciókat. Tehát a coax kábelnél, hát tudják mit, ezen az ábrán még hagyjuk a paramétereket, mert a térábra miatt pusza lenne. És a harmadik, a mikroszalagvonal, vagy ismertebb nevén a mikrostrip. Tipikusan nyomtatott áramköri lapon van ilyen hullámvezetőnk, de erről már beszéltem az elektrosztatika kapcsán, ahol a hosszegységre eső kapacitást kiszámoltuk annak idején, talán emlékeznek. Ez pedig úgy néz ki, hogy egy szigetelő réteg egyik oldalán, itt az alsón van egy fémezés, most egy kicsit megvastagítom, hogy lehessen látni. És itt van a másik vezető. A kettő között pedig szigetelő. Most megpróbálom vázolni az elektromos és a mágneses teret, feltéve, hogy az adott keresztmetszetben a két vezető között valamilyen adott feszültség van, illetve hogy a vezetőn oda-vissza áramok folynak, mégpedig ugyanakkor a folyik vissza az egyik vezető, mint a másikon befelé. Az elektromos tér a koaxiális kábelben sugaras szerkezetű. Ismerjük jól. Ez volna az E-tér. Ha már a színes a kezemben van, akkor megrajzolom a többinél is először az elektromos teret. És a mikrostripnél is. Hát itt persze az elektrostatikai modellből tudjuk már, hogy ez trükkös, mert a levegőben sűrűbben vannak a térerősség vonalak, a levegőben sűrűbben vannak az eltér vonalai, mint a szigetelő anyagban. Rajzoljuk a B-teret is. Rajzoljuk meg a B-teret is. Tételezzük fel, hogy a koaxban, mondjuk a kábelérben kifelé, az árnyékoláson befelé folyik egy I áram, akkor az indukcióvonalak valahogy így néznek ki. A kettős vezetéknél mondjuk valahogy így rajzolom. És a mikrostripnél pedig valahogy így néznek ki. És beírom a tereket létrehozó mennyiségeket, tehát itt egy plusz i, mínusz i, kívül, plusz i, mínusz i, és itt is van valamilyen plusz i, és itt folyik vissza az áram. Az elektromos teret pedig az elektródák közötti feszültség hozza létre, ezt is valahogy jelölöm. Tehát, hogy itt van egy U feszültség, e között a kettő között is van egy U feszültség, fogadjuk, hogy rajzórán érezték magukat utoljára így. És e között a kettő között is van egy U feszültség. Most ebből a három konstrukcióból kiindulva próbáljuk meg összeszedni, mint egy induktív módon a közös jellemzőket. És ezek nagyon fontosak, mert ettől távvezeték a távvezeték, és hamarosan, vagy utána szeretnék néhány ellenpéldát is mondani, hogy tudnélik, mely hullámvezetők nem távvezetékek. Tehát legyen az első pont, egy A-val jelölöm, hogy ezek jellemzően kétvezetős rendszerek. Vagyis van egy oda és egy vissza. Egy áramot oda, illetve visszaszállító vezeték. Ez fontos szempont, mert léteznek úgynevezett egyvezetős rendszerek is, léteznek többvezetősek is, de azok inkább ezzel rokonok. A B pont egy érdekes és vadonatúj fogalom, a TEM terjedés, amelyet módusnak is nevezünk. És ez a következőt jelenti. Ez a TEM, ez a transzverzális elektromos és mágneses. Tehát a feloldás transzverzális elektromos és mágneses. Ez azt jelenti, hogy a transzverzális a terjedésre merőleges síkot jelenti ebben az esetben, tehát ezeket a konstrukciókat is a transzverzális síkban rajzoltam meg. A transzverzális elektromos és mágneses módus azt jelenti, hogy ebben a fajta terjedésben, vagy nevezzük hullámformának, az elektromos és a mágneses tér is a vektora a transzverzális síkban van, vagyis nincs erre merőleges komponense. Ha a szokásos derékszögű koordinátarendszert használom, amelyben a terjedés iránya a z, akkor ez úgy is megfogalmazható, hogy az ez egyenlő nulla és a bz egyenlő nullával. Ennek az elhatárolására, illetve kijelentésére azért van szükség, mert léteznek más módusok is, akár még ezeken a rendszereken is. Tehát egyrészt léteznek más hullámvezetők, amelyeken ilyen terjedés nem is jöhet létre, ilyen típusú tér. Másrészt pedig magasabb frekvenciákon ezeken is létrejöhetnek más típusú módusok. És a harmadik tényező, hogy ezeknél az elrendezéseknél a keresztmetszetben az elektródák között mérhető feszültségből, valamint az áramokból egyértelműen rekonstruálni lehet a teret. Ez alapján fel tudjuk építeni, ki tudjuk számítani a teret. Vagyis az UI párhoz egyértelműen hozzárendelhető eddigi statikai ismereteink alapján a teljes E és B vektormező a keresztmetszetben. Vagyis, és ezt fel is írom valahogy legalább rövidítve, hogy a távvezetékeken a jelenségek leírhatók egyetlen feszültség és áramadattal, ahol ez a feszültség, ez nyilván helyfüggő a távvezeték mentén, valamint természetesen időfüggő. Vagyis ez a feszültség és áramadat, ez az egyetlen adat, ez azt jelenti, hogy van egy U, Z, T és egy I, Z, T függvényünk. Amely adott keresztmetszetben nyilván egy adat, és adott időpillanatban is. Tehát ez egy kétváltozós, ez két darab kétváltozós függvény. De semmiképpen nem mező. Tehát ez egy skaláradat, amelyből a mező rekonstruálható. És igazából ettől távvezeték a távvezeték, pontosabban ettől a három feltételtől függ, hogy távvezeték modellt alkalmazhatunk-e az adott hullámvezetőre, vagy sem. Mondok néhány ellenpéldát rögtön. Hát legyen ez az egyes. Mondok egyéb hullámvezetőket. Az egyik népszerű hullámvezető a csőtápvonal. Ezt főleg mikrohullámú frekvenciákon használják, és ez egyetlen cső. Általában téglalap keresztmetszetű, de lehet kör, vagy ellipszis keresztmetszetű is ritkábban. És ma már nem nagyon használják, mert a mikroszalagvonal és egyéb hullámvezető, például az optikai szál lassan kiszorítja, de azért még előfordul mikrohullámú eszközökben. Ezt régebben tanítottuk a tárgyban, népszerű téma volt, elég komplikált az elmélete, de szép. A csőtápvonal egy egyvezetős rendszer, ide azért felrajzolok egyet. Egy téglalap keresztmetszetű, fémfalakkal határolt cső, amelyet a belsején általában ezüstöztek, hogy ott jobb legyen a vezető képessége. És régebben a mikrohullámosokat úgy is hívták, hogy csőszerelők, mert tényleg ilyen eszközökkel kellett összeállítani egy mikrohullámú tápvonalat. Ez egy egyvezetős rendszer, nem tárgyalható a távvezeték mintájára, nem létezik rajta TEM típusú terjedés, stb. Másik, talán jobban ismert ilyen eszköz, az optikai szál. Ez a dielektromos hullámvezetők egyik fajtája, ebben egyáltalán nincsen fém, egy vezető sincs benne, hanem kétféle dielektrikum, különböző konstrukciók léteznek, megint csak más elmélet kell hozzá. Elég speciális megoldás a felületi hullámvezető. A mozgó szabály miatt ezt sajnos így kell írni, pedig így nem sok értelme van. Képzeljenek el egy koaxiális kábelt, amelyet megpucolunk. Egy darabig koax, és utána lepucoljuk róla az árnyékolást. Akkor egy úgynevezett felületi hullámvezetőt kapunk, amely persze csak igen nagy frekvenciákon képes hullámot vezetni, de az se TEM típusú terjedés, és nem kezelhető távvezetékként. Tehát ez néhány ellenpélda, és akkor most még egyszer hozzáteszem, hogy magasabb frekvenciákon ezeken a konstrukciókon is kialakulhatnak egyéb típusú terjedések, azt mondjuk, hogy más módusok, sőt azt mondjuk, hogy magasabb módusok, amelyek nem TEM típusú terjedést valósítanak meg, és azok nem tárgyalhatók a távvezeték elmélettel, annak ellenére, hogy ugyanezek a konstrukciók alacsonyabb frekvenciákon igen. Tehát a terjedés módja az, ami meghatározza, hogy tárgyalható-e, és nem elsősorban a konstrukció. A másik dolog, amit azért a mikroszlippel kapcsolatban illik megjegyezni, hogy és ide írom alá, hogy ez egy úgynevezett kvázi TEM. Tehát a mikroszlip esetében ez a TEM típusú terjedés és a távvezetékmodell egy közelítés, de jó közelítés. No hát ennyi a bevezető a távvezetékekről, és ez az elmélet azért fantasztikus, mert, mint említettem, nem csak konkrét vezetékek tárgyalhatók ennek a mintájára, hanem olyan alapfogalmakkal ismerkedünk meg, amelyet aztán a hullámtanban is, tehát például a szabadtéri terjedésnél és egyéb típusú terjedéseknél is fel tudunk használni, annak ellenére, hogy a távvezetéknél definiáljuk. Tehát ezzel a résszel most egy picit hosszabban foglalkozunk. Először egy kis elméleti háttér, némi levezetések, de utána majd gyakorlati vizekre elvezünk itt is. Kezdjük az időtartománybeli leírással. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mi is ez az elosztott paraméterű modell. A távvezetéket most egy meghatározott környezetbe rajzolom majd fel. Lássuk először magát a távvezetéket és azt, hogy hogyan szoktuk felrajzolni. Egy ilyen megvastagított vezetékpárt rajzolunk, függetlenül attól, hogy milyen konstrukcióról van szó. Tehát ez egy kettős vezetékre hajoz, de rajztechnikailag egy koaxiális kábelt, vagy akár egy mikroszripet is ezzel a szimbólummal jelölünk a továbbiakban. Tehát így néz ki egy távvezeték a rajzunkon. És a távvezeték legtöbbször úgymond két kapu üzemmódban van, vagy két kapuként üzemel, mégpedig az egyik oldalról egy tápegység zárja le, mondhatjuk, hogy generátor, vagy egy más terminológiában, híradástechnikai terminológiában azt mondhatjuk, hogy adó. A túloldalon villamos energetikai megközelítésben fogyasztó, jeltovábbítás szempontjából pedig azt mondjuk, hogy vevő. Ezt a kettőt köti össze tehát a távvezeték. Azért, hogy a távvezetéken végbemenő jelenségeket le tudjuk írni, helyezzük el ezt az egészet egy koordináta rendszerben. Legyen a generátor felüli oldal a távvezeték eleje, és én megelőlegeztem, hogy a Z koordináta mutasson a távvezeték hosszanti irányába, és akkor nyilvánvaló, hogy a távvezeték vége az L-nél van, ahol L a távvezeték hossza. Tehát így helyezzük el egy koordináta rendszerben. Ha ennek a távvezetéknek vesszük a keresztmetszetét egy tetszőleges Z-koordinátánál, én most berajzolom ide pirossal, akkor ezen a keresztmetszeten van egy feszültségadatunk és egy áramadatunk. A feszültséget a két vezeték között mérjük, és akkor ez itt az U, Z, T. Az áram pedig az egyik vezetéken befolyik, a másikon ki, most mindegy, ezek referenciairányok, Tehát itt van az I, Z, T, és itt visszafele is, hát most úgy írom, hogy mínusz I, Z, T. Na most azért álljunk meg egy pillanatra. Honnan lehetünk biztosak abban egy időfüggő esetben, hogy a két vezetéken azonos áram folyik oda és vissza? Ez nem annyira triviális. Mondhatnánk persze, hogy a töltés megmaradás így meg úgy. Igen ám, de azt nem zárja ki semmi, hogy ideiglenesen egy picit több áram folyjon be, és akkor a töltés gyűlik fel a keresztmetszettől hátra eső részen, majd aztán valamikor visszajön, vagy nem jön vissza, ez mindegy. Tehát vajon mi zárja ki azt, hogy különböző legyen a két áram a vezetékeken? Vissza kell nyúlnunk a távvezetéket meghatározó vagy leíró feltételekhez, ott is a B ponthoz, a TEM típusú terjedéshez. Ha töltés halmozódna fel, az azt jelenteni, hogy eltolási áramok is folynak, nem csak vezetési áramok a vezetékeken, hanem eltolási áramok is. Igen ám, de a TEM típusú terjedésből az következik, hogy az EZ egyenlő nulla, és ebből lineáris esetben az, hogy a DZ is nulla. Ha DZ nulla, akkor a D per DT eltolási áramsűrűség is nulla, vagyis a közegen keresztül eltolási áram nem folyhat, vagyis csak vezetési áram folyhat, és akkor erre már ez igaz, hogy a töltés megmaradás értelmében ugyanannak a vezetési áramnak kell visszajönnie. Tehát nem tudom, hogy annak idején a folytonossági egyenletből ez mennyire volt világos, de a lényeg az, hogy két ekvivalens leírás létezik a folytonossági egyenletnél. Vagy azt mondom, hogy a nettó átáramló áram az ellent tart a felhalmozódó töltésmennyiséggel, vagy azt mondom, hogy az eltolási és vezetési áramok összege zérus. Ez a töltésmegmaradás elvének, vagy a folytonossági egyenletnek két ekvivalens megfogalmazása. Mivel itt nincsenek eltolási, vagy nem lehetnek TEM típusú terjedésnél eltolási áramok a szigetelőn keresztül, ezért csak a vezetési áramokat vehetem figyelembe a töltésmegmaradás elvénél, de azt is mondhatnám, hogy Kirchhoff törvény, mert ugye ez már egy kvázi hálózat. És így szükségszerű, hogy ugyanaz az áram folyjék vissza, mint amennyi befolyik, vagyis valóban egyetlen áramadatot elég mondanom, mert a másik vezetékben ugyanannak a mínusz egyszerese jön vissza. Tehát így látszik az, hogy egy feszültség és egy áramadat elegendő. Na most, haladjunk tovább, és nagyítsuk ki ennek a távvezetéknek egy rövid szakaszát. Bejelölök a tengelyen egy delta z távolságot. És itt a vezetéken be is satírozom, hogy most a továbbiakban ezt vizsgálom. Amit így kapok, az úgynevezett szakaszonként koncentrált paraméterű helyettesítőké. Erre a kicsi delta z hosszúságú szakaszra egy olyan koncentrált paraméterű Kirchhoff-típusú hálózatot keresek, amely itt leírja a jelenségeket. Feltételezem, hogy ezen a delta z szakaszon csak kicsit változik meg az áram és a feszültség a hossz függvényében, és vegyük sorra, hogy milyen okai lehetnek a változásnak. Lehet először is egy rezisztív vagy ómos feszültséges, és ahogy az áram folyik a távvezetéken. Ez talán a legismertebb dolog. Tudjuk, hogy az induktivitás miatt egy indukált feszültség is fellép, és ellenkező előjellel ez is egy feszültségesést okoz, egy úgynevezett induktív feszültségesést. A két vezeték között lehet valamilyen kapacitás is, és a kapacitív hatás miatt egy úgynevezett kapacitív keresztáram alakulhat ki a két vezeték között. Ez egy eltolási áram lesz a szigetelőanyagon keresztül, és nyilván ez is változást okoz az áramban. Ugyanígy változást okoz a szigetelő nem ideális volta, vagyis hogyha szivárgási áram halad keresztül a két vezeték között. Ugye akkor más áramot fogok mérni a túloldalon, mert valamennyi elfolyt keresztbe, és visszafolyt a másik vezetéken. Most nem akarom ezeket ide mind felrajzolni, szerintem a helyettesítő képből ez elég nyilvánvaló lesz. Az ómos feszültségesést egy ellenállással, az induktív feszültségesést egy tekercsel modellezzük ebben a helyettesítő képben. A szivárgási áramot egy sönt ellenállással, a kapacitív keresztáramot pedig egy kondenzátorral vesszük figyelembe. És így kapunk egy egyszerű helyettesítő hálózatot, és ide alá be is rajzolom, hogy ez a delta Z hosszúságú szakasz helyettesítő képe. A bemeneti oldalon felveszem a két elektróda közötti UZT feszültséget, és itt a fönt a befolyó IZT áramot alulra nem veszem fel, mert tudjuk, hogy ugyanaz folyik visszafelé. A túloldalon pedig úgy jelölöm a dolgokat, hogy U Z plusz delta ZT és I Z plusz delta ZT. Tehát ez delta Z-vel arrébb van, ugye ennyit fejeznek ki. Na most hogyan lehet leírni ezeket az elemeket? Úgy gondoljuk, hogy ezek az elemek, vagy ezeknek az elemeknek a paraméterei arányosak az adott hosszal, a delta Z hosszal, és ezért bevezetünk hosszegységre eső mennyiségeket. Így például a delta Z hosszúságú szakasz ómos feszültségesésére jellemző ellenállást R vesszőször delta Z-vel írjuk fel, így tesszük a hosszal arányossá. Az R vessző neve hosszegységre eső ellenállás, soros ellenállás. Ugyanígy bevezetünk egy hosszegységre eső induktivitást, amelyet a hosszal szorozva konkrét induktivitás értéket kapunk. És ugyanígy a keresztágakra egy G vesszőször delta Z, illetve egy C vesszőször delta Z paraméter lesz jellemző. Most remélem látják, hogy ezek a vesszős mennyiségek visszaköszöntek, ezeket nem véletlenül vettük a statikában, tehát nem volt hiába ezeket megtanulni, és ugyancsak nem volt hiába jelek egyből a láncreferencia irányt bevezetni. Látják, hogy ezt használom a két kapunál, és ez így sokkal jobb, sokkal észszerűbb, mint a szimmetrikus referencia irány. Úgyhogy a továbbiakban, ha csak külön nem jelzem, akkor mindig ez a láncreferencia irány lesz. Így néz ki tehát a helyettesítő kép, de hogy ezek a paraméterek hogy jönnek ki, milyen összefüggésben vannak egymással, és hogy lehet ezekre felírni a differenciál egyenletet, azt majd hamarosan tárgyaljuk. Még egy megjegyzésem lenne, nyilván szöget ütött a fejükben, vagy remélem legalábbis, hogy szöget ütött, hogy azért ez a hálózat így eléggé ad hoc. Most miért vettem előre a soros elemeket, miért nem tettem a végére? Vagy ha már helyettesítő képet rajzolok, azt várnám, hogy a távvezeték konstrukcióból adódóan valamilyen szimmetrikus hálózatot rajzolok fel. És valóban, miért nem csináltam azt, hogy elfelezem az ellenállást meg a tekercset, és a felét ide áthelyezem a másik oldalra, és akkor egy ilyen szimmetrikus T-alakú kapcsolást kapok. Vagy megfordítom a dolgot, és ezeket a keresztágakat felezem el, és mondjuk a felét átteszem ide a soros elem elé, és akkor egy pi helyettesítő képet kapok. Most az a fantasztikus, hogy bármit csinálok, ilyen logikusnak tűnő átalakításokat, a végeredmény ugyanaz lesz. Tehát ugyanazt a differenciál egyenletet fogom megkapni, hogyha egyébként ezeknek az ágaknak az elrendezése olyan, hogy a fizikai folyamatokat helyesen tükrözi, tehát a G az mindig keresztbe megy, mert az egy keresztáramot ír le, egy kereszt szivárgási áramot, egy kapacitív áramot, keresztáramot, illetve ez a két elem egy Hausmann-menti feszültségesést. Tehát nagyon sokféle helyettesítő képet fölvehetünk, amelyek ugyanolyan jók, hogyha logikusan végigcsinálom, akkor ugyanolyan jók. Egyébként van egy más megközelítés is, hogy tudnélik ezek az elemek energetikailag írják le ezt a szakaszt. Tehát például az R-vessző egy soros veszteséget, egy az árammal arányos veszteséget ír le, a G-vessző egy a feszültséggel arányos veszteséget a szivárgási áramon keresztül. Az L-vessző az adott szakaszon a mágneses térben tárolt energiát írja le, és a C-vessző ugyanezen a szakaszon az elektromos térben tárolt energiát. És akkor azt hiszem, hogy ez így már logikusabb, mert akkor tudjuk, az egyiket az áramhoz kell kötnünk, a másikat a feszültséghez kell kötnünk, és akkor tudjuk, hogy hogyan kell ezeket helyesen kapcsolni. Na hát a szünet után innen folytatjuk, 10 perc szünet. Most folytatnám tovább, és egy kicsit szeretnék foglalkozni külön a távvezeték paraméterekkel. Távvezeték paraméternek nevezzük azt a négy veszős mennyiséget, amely az előbbi ábrán szerepelt. Vagyis az R-vessző, oszegységre eső ellenállást, melynek mértékegysége vagy alapegysége ohm per méter. A G-vessző, párhuzamos vezetést, amelynek mértékegysége Siemens per méter. C-vessző, oszegységre eső kapacitás, farad per méter, és L-vessző, oszegységre eső induktivitás, Henry per méter alapegységgel. Gondolom, hogy az előbbi ábrából nyilvánvaló, hogy a G-vessző nem egyenlő 1 per R-vesszővel. Hiszen teljesen más folyamatot jelöl, más folyamatot reprezentál. Nézzük meg ezeket a paramétereket néhány távvezeték konstrukcióra. Most már csak kettőt fogok bemutatni. Az egyik a kettős vezeték, a másik a coax. Íme egy kettős vezeték, legyen a vezeték sugár R0, vezetékek tengelyének távolsága pedig D. Ahogy az elektrostatikából tanulták, a C-vessző egyenlő pi per epsilon, mégpedig epsilon 0, mert általában légszigetelésű, ln D per R0. A G-vesszőt itt általában elhanyagoljuk. Mondván, hogy a levegőn keresztül a szivárgási áram minimális. Az L-vesszőre pedig, hogyha a vezetékek belső induktivitását elhanyagolom, akkor a mu 0 per pi ln D per R0 formulát kapom, ahogy ez a gyakorlaton is szerepelt. Az R-vesszőt szándékosan nem írom fel. Nagyon könnyű, sőt túl könnyű lenne kiszámolni ennek a vezetéknek az egyenáramú ellenállását a Rosor-Elperá képlettel. Azonban mivel a távvezetékek általában váltakozó áramon üzemelnek, ez az áram nem feltétlenül egyenletesen tölti ki a keresztmetszetet, és ezért ez a formula nem használható. Tehát az R-vessző erősen frekvencia függő, szemben a kapacitással és az induktivitással, amelyen nem sokat módosít a frekvencia. A másik konstrukció, mint említettem, a koaxiális kábel lesz. Legyen a kitöltőanyag epsilon permittivitású, a belső sugár R1, az árnyékolás belső sugara R2, és igazából illene az R3-at is felvenni, de ezt most ideálisan vékonynak tételezem fel, illetve tanulták a gyakorlaton, hallhatták, hogy a koaxnál az árnyékolás belső induktivitása, ahol ez az adat számítana, az elhanyagolhatóan kicsi. a gyakorlati esetek többségében. Ahogy elektrostatikából tanultuk, a koax hosszegységére eső kapacitása, lehet, hogy hengerkondenzátorral szerepelt, de ebből a szempontból ugyanaz, az a 2pi epsilon per ln R2 per R1. A szivárgási ellenállás itt már nem szoktuk elhanyagolni, viszont tudjuk az elektrostatikai analógia alapján, hogy epsilon egyenlő szigma helyettesítéssel ez kijön, tehát ide jön a 2pi szigma per természetes alapú logaritmus R2 osztva R1-jel. A hosszegységre eső induktivitás, ha csak a külső induktivitást veszem, akkor ez a mu 0 per 2pi logaritmus R2 per R1. És az R vesszőt megint nem írom fel. Következő, amit látni kell. Az R vesző, tehát mint említettem, erősen frekvencia függő. Hogy mégis hogy lehet közelítőleg meghatározni az ellenállását, azt majd később fogjuk tanulni. A hullámelméletben foglalkozunk a hullámterjedéssel vezetőanyagban, és ott majd sort kerítünk erre, hogy hogyan lehet közelítőleg meghatározni egy vezető nagyfrekvenciás ellenállását. A következő dolog, amit itt kell definiálnom, az ideális távvezeték. Ideális távvezeték, amelyen mind az R vesző, mind a G vesző nulla. Más szóval ezért az ideális távvezetéket veszteségmentesnek nevezzük. És a későbbiekre utalva disperziómentesnek is. Nagyon gyakran a műszaki gyakorlatban ezeket szinonimaként használják, ezeket a kifejezéseket. Tehát az ideális távvezeték a veszteségmentes távvezeték, amely persze nincs, vagy gyakorlatilag nincs, azonban nagyon sokszor jó közelítés. Ha csak nem kifejezetten a veszteségeket akarjuk számolni egy távvezetéken, akkor az ideális közelítés igen jó lehet a legtöbb esetben. Mi is élünk majd vele. A következő fogalom, amelyet itt érdemes definiálni, a légszigetelésű amely egyszerűen annyit jelent, hogy a kitöltő szigetelőanyag levegő, azaz epsilon egyenlő epsilon null, és ami ritkábban megemlítendő, de a rendkedvéért ide teszem, hogy a mű egyenlő mű nullal, amely gyakorlatilag mindig igaz. Életemben egyetlen egy olyan konstrukciót láttam, amelyre távvezeték modellt lehetett használni, vagy kellett használni, és amelyben a mű relatív az nem egy volt. Ez egy ferítső volt, de hát ez ritkán fordul elő. És még egy megjegyzésem van. Ha összeszorozzák az L vesszőt és a C vesszőt az adott konstrukcióban, akkor látják, hogy a logaritmusos tag kiesik, de még a pi is, illetve a 2pi, és arra a következtetésre juthatunk, hogy az L vesző C vesző, az legalább közelítőleg egyenlő mu 0 epsilonnal. Most itt már figyelembe vettem, hogy a mu relatív az általában 1. Vagy másképpen mu 0-szor epsilon 0-szor epsilon relatívval. De tudjuk, hogy a mu 0 epsilon 0 az a fénysebesség négyzetének reciproka, tehát ez még úgy is írható, hogy epsilon relatív per C négyzet. Tehát azt látjuk, hogy az L vesző és C vesző szorzat az valahogy lelki kapcsolatban áll a fénysebességgel, és ezt hamarosan meg is látjuk, hogy miért, illetve fel is használjuk. Megjegyzem, hogy ha minden ideális, akkor ez az összefüggés pontosan teljesül. Ha ideális, tehát végtelen vezetőképességűek a vezetőink, akkor be lehet látni, hogy azokban mágneses tér sincsen. Tehát nem csak ideális távvezeték, de a mágneses tér is kiszorul belőle minden véges frekvencián, és ekkor ez az összefüggés egész pontosan teljesül, nem csak közelítésként. Ugye a közelítés jelleget látják, hogy miért van. Itt például nem vettük figyelembe a belső induktivitást a coax kábelnél, meg igazából itt is lenne belőle valamennyi. De amennyiben ideális a vezető, tehát végtelen vezetőképességű, akkor a mágneses tér teljesen kiszorul belőle, és így belső induktivitás nincs, csak külső. Tehát ennyit még megjegyzésként. És akkor térjünk rá a híres nevezetes távíró egyenletekre. Ehhez még egyszer lerajzolnám a hálózatot, önöknek nem kell, mert már megvan. Azt az ábrát, amit szerencsétlen módon letöröltem, most még egyszer felrajzolom. Tehát a primer oldalon az UZT, IZT, szekunderen UZ plusz delta ZT, és láncreferencia irányjal IZ plusz delta ZT, és az elemek R vesző delta Z, L vesző delta Z, G vesző delta Z, C vesző delta Z. És erre a hálózatra most felírunk egy hurok és egy csomóponti egyenletet. A hurok egyenlet így fog kinézni. A csomóponti egyenletet pedig ide írom fel. Rögtön úgy írom, hogy a Z plusz delta Z-nél lévő mennyiségeket kifejezem az egyenletből, tehát nem nullára írom fel a Kirchhoff első és második törvényét, hanem kifejezem belőle a Z plusz delta Z-nél található áramot és feszültséget. Ezen a táblán folytatom, mert itt több a hely. Tehát a hurok egyenletből U Z plusz delta Z T egyenlő U Z T mínusz R vesző delta Z szer I Z T mínusz L vesző delta Z szer D per DT IZT. Ez itt nem más, mint az L szer DI per DT induktív feszültségesés, tehát az induktivitásnak a feszültsége, csak egy kicsit furcsán van felírva, hogy az induktivitás kifejezéséhez kell a hossz, és azért írtam ide parciális deriváltat, mert a függvény helytől és időtől is függ, és így jelzem, hogy ez az időtől, hogy csak az idő szerint deriválok. Ezt az egyenletet úgy is szokás magyarázni, vagy interpretálni, hogy a szekunder oldali feszültség az pont annyival kisebb a primer oldalinál, amennyi feszültség az ellenálláson és az induktivitáson esik. Az egyik egy rezisztív, vagyis egy ómos feszültségesés, R szer I, a másik pedig egy L szer DI per DT típusú induktív feszültségesés. Az áramokra is van egy hasonló egyenlet. IZ plusz delta ZT egyenlő IZT mínusz G vesző delta Z szer U Z plusz delta ZT. Mert hogy ez tulajdonképpen már a szekunder oldali feszültséget kapja. Ez az elem. Tehát ez az ellenálláson elfolyó áram. Minusz C vesszőszőr delta Z-szer parciális D per DT U ZT. Ez pedig egy C-szer DU per DT kondenzátor kondenzátor áram, amit itt látnak. És ezt az egyenletet pedig úgy szoktuk magyarázni, hogy befolyik az IZT, és akkor itt lefolyik, elfolyik keresztbe egy ómos áram, egy rezisztív áram, erre elfolyik egy kapacitív áram, és a túloldalon ennyivel kevesebbet kapunk. Igen. De, köszönöm, jó, hogy mondta. Rendezzük át az egyenletet, mégpedig úgy, hogy elosztunk delta z-vel. És az UZT-t, illetve a második egyenletben az IZT-t átvisszük a bal oldalra. Így egy differenciál hányadost kapunk feszültségre és áramra, mégpedig U Z plusz delta ZT minusz U ZT per delta Z egyenlő minusz R vesző IZT minusz L vesző D per DT IZT. Alakul a dolog. Ugyanezt csináljuk meg a második egyenletben az áramra. I Z plusz delta ZT minusz I ZT osztva delta Z-vel egyenlő minusz G vesző UZT minusz C vesző D per DT, bocsánat, megint lefelejtettem a Z plusz delta Z-t, minusz C vesző D per DT U Z plusz delta Z T. És most mondjuk azt, hogy nyilván kitalálták, hogy ez jön, delta Z tart a nullához. Ekkor ezek a hányadosok átmennek Z szerinti parciális deriváltba, igaz? Másfelől nem lesz jelentősége annak itt a jobb oldalon, hogy Z plusz delta Z-nél vagy Z-nél veszem a függvényértéket. Hát nyugodtan elhagyhatom minden a delta Z-ket. És akkor két igen frappáns egyenletet kapok, ezeket hívjuk távíró egyenletnek. Minusz DU per DZ egyenlő R vesző I plusz L vesző parciális DI per DT. És akkor most már elhagytam az U-ból és az I-ből a Z és T argumentumot, mert tudjuk, hogy azok ott vannak, csak így frappánsabb, rövidebb az egyenlet alakja. És a párja minusz DI per DZ egyenlő G vesző U plusz C vesző DU per DT. Tehát kaptunk két duális egyenletet. Amelyek akár az állapot egyenletekre is emlékeztethetnek, és ami a numerikus megoldásokat illeti, valóban ugyanaz a módszer, vagy hasonló módszer használható, de azért nem szabad megfelejtkezni arról, hogy itt helyszerinti deriváltakat fejeztünk ki, és a kifejezésben megjelenik az időszerinti derivált. Tehát itt a hely mellett az időfüggés mellett a helytől való függés is szerepet kap. Szeretném megszámozni a továbbiakra tekintettel ezt a két egyenletet, egyes és kettes számmal. Ugyanis nem ezt az alakot szoktuk használni, amennyiben a megoldásra kerül a sor, hanem rendezhetők az egyenletek úgy, hogy vagy csak U, vagy csak I szerepeljen bennük. Én most U-ra rendezem, mert így szokás, ugyanúgy lehetne I-re is. Rendezzük át a második egyenletet, illetve vegyük az idő szerinti deriváltját. Úgy írom, hogy kettő vesző. Ez a kettő vesző, ez úgy fog kinézni, hogy mínusz parciális d négyzet i per dz dt egyenlő g vesző du per dt plusz C vesző, D négyzet U per DT négyzet. És veszem az első egyenlet Z szerinti deriváltját, mínusz D négyzet U per DZ négyzet, egyenlő R vesző DI per DZ plusz L vesző D négyzet I, bocsánat, D négyzet I per DT DZ. És akkor ebbe az egyenletbe a jobb oldalra behelyettesítem DI per DZ-hez a kettes egyenletet, ide a vegyes másodrendű parciálishoz pedig a kettő vesszőt. Bizonyos enyhe feltételek mellett a parciális deriváltak sorrendje megcserélhető, és ezt kihasználom. Ugye itt előbb Z szerint, aztán T szerint derivált, amit előbb T szerint, aztán Z szerint, de ezeket azonosnak veszem. Behelyettesítés után is rendezve azt az egyenletet kapom, hogy D négyzet U per DZ négyzet egyenlő R vesző G vesző U plusz R vesző C vesző plusz L vesző G vesző DU per DT plusz L vesző C vesző D négyzet U per DT négyzet. Ez egy úgynevezett általános hullámegyenlet, egy általános egydimenziós hullámegyenlet, amely látjuk, hogy az U-nak, a feszültségnek a helyszerinti második parciális deriváltját fejezi ki, az U-val és az U-nak az időszerinti első és második deriváltjával. És ebben megjelennek a távvezeték paraméterek valamilyen rendszerben. Tehát ebből is látszik a távvezeték elmélet ereje, hogyha egy adott konstrukcióra meghatározzuk ezeket a bizonyos távvezeték paramétereket, akkor attól kezdve már ugyanazzal az elmélettel tárgyalható, mondjuk egy koax kábel, meg egy kettős vezeték. Ritkán használjuk az egyenletet a maga teljes bonyolultságában. Nagyon sokszor idealizált távvezeték modellt használunk. Ha R vesző és G vesző nulla, akkor ez a két tag leesik, és a sokkal szebb D négyzet U per DZ négyzet egyenlő L vesző C vesző D négyzet U per DT négyzet alakú egyenletet kapjuk, amely egy egydimenziós hullámegyenlet, egy úgynevezett hiperbolikus egyenlet. És figyeljék meg, milyen egyszerű a kijelentés. Egy mennyiség helyszerinti második deriváltja arányos az időszerinti második deriváltjával. Ennek a hullámegyenletnek fel is tudjuk írni az általános megoldását. Mégpedig bármely folytonosan differenciálható fx függvényre konstruáljuk a következőt. Tehát veszünk egy tetszőleges folytonosan differenciálható fx függvényt, más megkötés nincs, és ebből konstruálhatunk egy UZT függvényt, mégpedig úgy, hogy az F argumentumába betesszük a T plusz-minusz Z per V kifejezést, ahol a V egyenlő 1 per gyök elvessző C vessző. És ez megoldása lesz a fenti hullámegyenletnek. Erről nagyon könnyen meg lehet bizonyosodni, hogyha az ember behelyettesít. Veszi a másodrendű parciális deriváltat idő és hely szerint, és ki fog jönni ez a szép arányosság. És ezeknek a szuperpozíciója is. Tehát látjuk, hogy a hullámegyenletnek végtelen sok megoldása van, vagy inkább végtelenszer végtelen, ha ennek van valami értelme. De ezek a megoldások mind nagyon szemléletesek. Nézzük meg, hogy hogyan viselkedik egy ilyen megoldás a hely szerint és az idő szerint, de hogy ne kelljen egyszer a kettőt tekinteni, ezért kössük meg a hely szerinti eloszlását legalább egy adott pillanatban, és nézzük, hogy milyen ennek az időbeli evolúciója. Tehát a példa kedvéért vegyük fel a hossz koordinátát, és egy adott időpillanatban ábrázoljuk a feszültségeloszlást, és ez legyen valami ilyen húpli. És nézzük meg, egy kis idővel később, tehát ábrázolom az U, T plusz delta T-t. Akkor azt látom, hogy az előjeltől függően, ugye ott van egy plusz-minusz, ez a húpli vagy a Z-tengely pozitív irányába, vagy a negatív irányába mozdul el. Hát egy kicsit csári lett az ábra, de talán világos. És a pozitív előjel esetén mozog errefelé, V-sebességgel, a negatív előjel esetén pedig erre mozdul el V-sebességgel. Tehát itt volt középen, ezt talán még berajzolom ide. Vagyis a hullámegyenlet megoldása egy a távvezetéken V-sebességgel haladó hullám, amelynek az alakja elvileg tetszőleges lehet, és hát tegyük hozzá, hogy ha már ezzel külön foglalkoztunk, hogy légszigetelés esetében a V egyenlő C-vel. Vagyis a távvezetéken, a légszigetelési távvezetéken jó közelítéssel, fénysebességgel haladnak ezek a hullámok. Ha pedig dielektrikummal van kitöltve, mint a coax kábel, akkor a fénysebességnek a gyök epsilon R-ed részével. Persze, hogyha az általános hullámegyenletet vesszük, ami ott van fölötte, akkor már szerepet játszik a csillapítás, és el tudják képzelni, hogy akkor a hullámalak a haladással együtt rendszerint csillapodik is, illetve torzul. Hát ezzel majd külön foglalkozunk. A távvezetéket csak ritkán kezeljük időtartományban, mert ennél sokkal hatékonyabb a frekvenciatartománybeli leírás. Még akkor is, hogyha általános időfüggvényekkel dolgozunk, a Fourier sorfejtés, illetve Fourier transformáció segítségével ezek színuszos komponensekre bonthatók, és hogyha ismerjük egy-egy komponens viselkedését, tisztán színuszos komponens viselkedését a távvezetéken, akkor ebből utólag össze tudjuk rakni a teljes jelalakot, ha erre szükség van, de általában nincs rá szükség. Tehát a következő pont, és ez fontosabb, mint az időtartománybeli leírás, de én azt hiszem, hogyha soha többet nem látják életükben ezeket az egyenleteket, akkor is érdemes volt legalább egyszer látni, hogy milyen szép is. De most térjünk át a frekvenciatartományra. Itt egy kis jelek, egy ismétlés lenne, de azért ne felejtsük el, hogy itt nem csak időtől, hanem helytől függő dolgaink is vannak, tehát azért ez picit más. Színuszos változásról van szó, és erre bevezetjük a komplex amplitúdókat. Ide írom zárójelbe, hogy jelek egy felkiáltójel, tehát akinek ott gondjai voltak a komplex algebrával, az most megint vegye elő, mert a távvezetékes példák megoldásához ez elengedhetetlenül szükséges. Valamint korábban említettem, hogy kitettem a honlapra a Bilic Matek példatára a linkeket, hogy melyek azok a példák, amelyeket érdemes megnézni szerintem. Nos, a távvezetékeknél ez tipikusan valahogy komplex algebra lesz. Vizsgáljuk meg az UZT függvény leírását színuszos változás esetén. Válasszuk szét a helytől és időtől való függést a következőképpen. Van egy amplitúdunk, amely hely függvénye, és van egy koszinuszos időbeli változás, omega t szerint, ahol azonban a fázis szintén lehet a hely függvénye. Ez egy ρ UZ additív tag. Könnyen belátható, hogy ez leírható, mint valós rész UZ komplex amplitúdó szor E ad J omega T. Vagyis az időfüggést egy E ad J omega tag, E ad J omega T szorzó képviseli, míg az amplitúdó és a fázis be van sűrítve egy komplex amplitúdóba, ahol ez a komplex amplitúdó most a helynek függvénye a távvezeték mentén. Ugyanezt tegyük meg az áramra is. IZ T egyenlő nagy I kalap Z, ez lesz az áramamplitúdó, amely a hely függvényében változhat, szorozva koszinusz omega T plusz, és itt is van egy helytől függő fázis, ρ IZ, zárójel bezárva, és ez is leírható, mint valós rész IZ komplex, szer E ad J omega T, és ennek az egésznek a valós része, igen. Vagyis, összefoglalva a dolgot, az UZT helyett egy frekvenciás színuszos változás esetén az UZ komplex függvényt fogjuk használni. Ez a hossznak komplex értékű függvénye, tehát a Z koordinátának hosszól függő függvénye, amely nem más, mint az UZ kalap, tehát a helytől függő amplitúdó, szorozva E ad J helytől függő fázis, azaz ρ UZ. És ugyanígy az IZT hely és időfüggvény helyett egy csak a helytől függő komplex értékű áramváltozónk lesz, amely magában foglalja az áram helytől függő amplitúdóját és fázisát. A frekvenciát pedig gondolatban hozzátesszük, ugye ebből a leírásból, ebben a leírásban nincs benne a frekvencia. Ilyenkor hozzá kell tenni a korrektség kedvéért, hogy lineáris távvezetéket vizsgálunk, ahol egy frekvenciás, omega frekvenciás gerjesztés esetén minden változó ugyanazzal az omega frekvenciával oszcillál, tehát ezért nem kell belevenni, ezért elegendő csak az amplitúdot és a fázist tekinteni. Talán éppen belefér a differenciál egyenlet. Az alakja után ezt Helmholtz egyenletnek hívjuk, ez a távvezeték egydimenziós Helmholtz egyenlete. Ez különböző alakokban majd még elő fog kerülni a hullámtanban. A Helmholtz egyenletet úgy fogjuk levezetni, hogy átírjuk a távíró egyeneteinket komplex amplitúdókkal, tehát azt is mondjuk, hogy frekvenciatartományba, ahol a d per dt deriváltból j omegával való szorzás lesz. A két távíró egyenletünk tehát úgy fog kinézni, hogy mínusz d nagy uz per dz, és figyeljék meg, hogy itt már nyomtatott d-t használok, tehát nem a parciális d-t, mert ez a függvény már csak az z változótól függ, és az szerint deriválok, tehát ez egy teljes derivált. Ez egyenlő r veszőször iz plusz l veszőször j omegászor iz komplex, amely összevonva úgy is írható, hogy r vesző plusz j omega l veszőször iz. Itt még buzgón felül húzom ezeket a komplex mennyiségeket, de a távvezetéknél és a hullámtannál annyira alap dolog a szinuszos változás, hogyha ezt külön nem mondják, akkor minden komplex amplitúdó, és ezért nem szokás felülhúzni. Egy idő után majd én is el fogom hagyni, de most azért még kiírom. A másik egyenlettel pedig minusz d iz per dz egyenlő g vesző uz komplex plusz c vesző j omegászor uz komplex, vagyis g vesző plusz j omega c vesszőször uz komplex. Megint megszámoznám az egyenleteket. 1-es, 2-es, ez most nyilván nem ugyanaz, mint a korábbiak. Az 1-esből kifejezem az ízét. Tehát az áram helytől függő komplex amplitúdója egyenlő mínusz 1 per r vesző plusz j omega l vesző d uz per dz. És ez legyen a 3-as egyenlet. A 2-esből, a 2-esbe pedig beírom ezt a kifejezést, mégpedig úgy, hogy még egyszer deriválok. Akkor azt kapom, hogy a két mínuszjel kiejti egymást, azt kapom, hogy plusz 1 per r vesző plusz j omega l vesző d négyzet uz per dz négyzet, és ez egyenlő g vesző plusz j omega c vesszőször uz. Tehát tulajdonképpen itt is arra ment ki a játék, hogy az áramot elimináljam, csak ezt itt meg tudtam tenni valamivel egyszerűbben, mint az időtartományban, mert ugye időszerinti deriváltak már nincsenek. És akkor ebből, itt folytatom fönn, azt kapom, hogy d négyzet uz komplex per dz négyzet egyenlő, inkább úgy írom, hogy mínusz, r vesző plusz j omega l vesző, zárójelbe, szorozva, g vesző plusz j omega c vesző, uz komplex egyenlő nullával. És ezzel tulajdonképpen meg is vagyok, ez a Helmholtz egyenlet, de hogy ezt jobban átlássuk, ezért erre a bonyolult állandóra vezessünk be egy új mennyiséget. Ez a távvezeték egyik úgynevezett hullámparamétere, és úgy hívjuk, hogy terjedési együttható. És ez igazából fontosabb jellemző, mint az előbbi távvezeték paraméterek, vagy alapvetőbb jellemző. Ez legyen egy gamma komplex mennyiség, amelyet ennek a gyökeként vezetünk be. Tehát r vesző plusz j omega l vesszőször, g vesző plusz j omega c vesző a gyök alatt. Ennek a mértékegysége, alapegysége 1 per méter, tehát 1 per hossz dimenziójú mennyiségről van szó, és ez egy komplex mennyiség. Persze a gyökvonásnál a fázis trükkösen viselkedhet, ezért feltételezzük, hogy a gamma négyzetszöge 0 és 2 pi közé esik, oda bevágjuk, és ezért a gyöke az 0 és pi között van. De ez általában nem okoz félreértést, mert ahol a gamma megjelenik, ott a gamma konjugáltja is. A gamma egy komplex szám, amelynek van valós és képzetes része, és erre külön bevezetünk egy-egy mennyiséget. Felbontjuk alfa plusz j béta alakba, ahol az alfa az úgynevezett csillapítási tényező, és ugyanúgy 1 per méter az alapegysége, a béta pedig a fázis tényező. És mivel ez fázis fejez ki, ezért 1 per méter helyett inkább azt mondjuk, hogy radián per méter. Ami dimenzionálisan ugyanaz, de ez kifejezi, hogy itt szögről van szó a hossz mentén, szögelfordulásról a hossz mentén. És ha már bevezettük ezt az állandót, akkor felírom a Helmholtz egyenletet. D négyzet U komplex per DZ négyzet, itt már nem írom ki, hogy UZ, mert így elegánsabb, mínusz gamma négyzet U komplex egyenlő nullával. Ez matematikai szempontból egy egydimenziós Helmholtz egyenlet. Ugye eddig ilyennel itt nem találkoztunk, csak a Laplace meg a Poisson volt, hát itt van most egy Helmholtz, és nagyon gyakran előfordul, nem csak a távvezetékeknél, de általában hullámjelenségek modellezésénél, amennyiben áttérek komplex amplitúdókra, akkor ez megjelenik. A következő órán, ami egy hét múlva lesz, a Helmholtz egyenlet különböző megoldásaival fogunk foglalkozni, úgyhogy én mára meg is köszönöm a figyelmüket, ennyi lett volna.